4, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Mai adásunk tartalmából. Apagyon és Baktaló rendházán összesen 200 millió forintból korszerűsítették a mezőgazdasági szakképző intézményeket. Elismerésben részesült a gyöngyösi polgárőr Bazsik Ottó. Idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket a Zemplén Fesztivál. Egy újabb megállapodás aláírására került sor a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetemen. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy újabb megállapodás aláírására került sor a Sárospataki Tokajhegyalja Egyetem és ezúttal a Magyar Közszolgálati Egyetem között. A közös együttműködésben részt vesz a Honvédelmi Minisztérium is, amely az oktatás-kutatás-toborzás tengelye körül mozog. Az együttműködésről Czermay János humán erőforrásért felelős helyettes államtitkárt hallják.
A Honvédelmi Minisztérium részéről már évekkel ezelőtt elindult egy olyan elgondolás, hogy az egyetemisták felé valamifajta honvédelmi ismeretanyag átadása szükséges. Ebben az NK Nemzetközi Szolgálati Egyetemmel működtünk együtt, ez egy online kurzus volt alapvetően, ami egyébként nagy érdeklődésre tartott számot, ez működött, a napig működik is. Ezt fejlesztettük tovább. Ez kiegészült egy második fél évvel, gyakorlati fél évvel, ami már alapvetően egy ilyen kiképzésszerű, ahhoz hasonlatos tematikán vezeti végig a hallgatókat. Sikerült megállapodnunk az összes egyetemmel, hogy ehhez olyan mennyiségkredit tudjon párosulni, hogy ez a hallgatók számára is vonzó legyen. Így jutottunk el oda, hogy ez egy fél évenként 3, plusz aki végén, a két fél év végén az egyhetes összevonást is elvégzi, plusz 2 kredittel, összesen 8 kredittel jutalmazza az egyetem azokat a hallgatókat, akik ezt a kurzust elvégzik. Úgyhogy tavalyi évben ezt a Debrecen Egyetemben kipróbáltuk, leteszteltük, nagyon népszerű volt, azt tudom mondani, hogy körülbelül 10-15 perc alatt telt be az a létszámkeret, amit az egyetem akkor meghirdetett, és most szeptembertől másik 12 egyetemmel, most a Tokaj Egyetemmel együtt már egyel több, is elindul ez a fajta gyakorlati intenzívebb kurzus, úgyhogy mi arra számítunk, hogy ez egy nagyon népszerű, és a hallgatók körében egyfajta új mozgalmat elindító kurzus lesz, hiszen a fiatalokban ez a fajta nyitottság, ez egyértelműen látszik, hogy megvan. Egyértelműen mintaként szolgált a Honvéd Kadét program, a felsőoktatási programoknál is, hiszen a Honvéd Kadét program egyik sikerének a kulcsa az, hogy megfelelő mennyiségű gyakorlati ismeretet, foglalkozást tudunk a fiataloknak tartani, hiszen ez húzza őket bele, ez teremti meg az ő nyitottságokat, a kapcsolódásukat erre a témára. És itt is a felsőoktatásban is ezért változtattunk a tematikán, hogy egy nagyon gyakorlatintenzív képzést gondoltunk ki. És hát a fiataloknál egyértelműen az látszik, az egyetemistáknál, hogy ők a katonai szolgálati formák közül értelemszerűen nem a hivatásos szolgálati formák felé nyitnak, hanem a tartalékos szolgálati forma felé, ami egy nagyon népszerű szolgálati forma. Az elmúlt évben a Magyar Honvédség fennállásának egyik legeredményesebb toborzókampányát folytattuk le. 5900 tartalékos kötött szerződést egy év alatt a magyar tartalékos erőkkel, és egyértelmű, hogy ezen a tartalékos csoporton belül jó meghatározható az egyetemisták köre, 10-15%-uk egyetemista volt. Úgyhogy ebben az egyetemi polgárságban, ha visszatekintünk, tradicionálisan benne van ez a fajta hozzaszeretett a védelemért, a hazáért való tenni akarás, és ezt igyekszünk most kiszolgálni, ezt az igényt a polgárság részére.
Idén is gazdag programkínálattal várja az érdeklődőket a Zemplén Fesztivál. Sátoraljaújhelyen több új helyszín kapcsolódik be a kulturális programsorozatba. Budainé Bodnár Edit, a Kossuth Lajos Művelődési Központ vezetője elmondta, hosszú évekre visszamenőleg részt vesznek a szervezésben. A programok évről évre magas színvonalúak, akár gasztronómiai, akár kulturális téren.
Én azt gondolom, hogy a Zemplini Fesztivál programjai nagyon gazdag programkínálatot nyújtanak Zemplénben, így Sátoraljaújhelyben is, ahol a Kossuth Lajos Művelődési Központ aktívan kiveszi részét a szervezésben. Mondhatom, hogy már félszavakból is megértjük egymást, hiszen évtizedek óta együtt dolgozunk a Zempléni Fesztivál főszervezőivel, és hát ugye azt el kell mondanom, hogy már januárban úgymond tényleg szimbiózisban, együttműködésben vagyunk a főszervezőkkel, és próbáljuk összhangba hozni a programokat. Én nagyon örülök, hogy nagyon gazdag programkínálatot nyújt a Hollerung Gábor igazgatóra által elmondottak, és amiben mi aktívan kivesszük részünket, mondhatom, hogy már a második napon, augusztus 9-én szombaton az első ilyen jelentős program lesz a Városháza udvarán a budafoki Doknányi zenekarnak a koncertje, amelyet mi szervezők, Művelődési Központ önkormányzat részéről évek óta egy kis gasztronómiai vendéglátással még gazdagítjuk. Gondolok itt a jó tokai borok kóstolására, a vállalkozók települnek ki a mi vendéglátósaink, és ez mindig nagy öröm, illetve nagyon nagy népszerűségnek örvend. A másik ilyen program a következő napon vasárnap a Kávéuzsonna. Pont most gondolkodtam, hogy még annak ide, amikor még Zempléni Művészeti Napok indult, a kezdettől fogva a Kávéuzsonna már szerepelt itt a programok között. Ez augusztus 10-én lesz szombaton, 17 órai kezdettel, míg pedig a Kossuth Lajos Művelődési Központban, ahol Gubik Petra színművész, illetve Balázs János zongoraművész előadására kerül sor. Hát is mondhatom, hogy a háziasszony pedig Jászter Beáta lesz. Ezek is olyan programok, ami mindig teltházas közönséggel működik, és nagyon örülünk neki. Ráadásul itt is egy kis gasztronómiával is megspékeljük a programot. És amelyben még a Művelődési Központ aktívan kiveszi részét, augusztus 16-a, amely már tulajdonképpen belenyúlik a 30. Zemplén Nemzetközi Néptánc Fesztiválba, a nyitó napba. Itt a főszervezők, fesztiváligazgatórék egy gyerekprogramot szerveztek ide 18 órai kezdettel a Sétáló utcára, és a fesztivál megnyitóját követően, illetve a külföldi és a magyar néptánccsoportok bemutatkozását követően pedig egy fergeteges produkcióra kerül majd sor a Magyar Nemzeti Táncegyüttes és Zenekar előadásában, ahol Zsurászki Zoltán a fő rendező, ugye a néptáncban jártasok ismerik nagyon jól, és itt neve van a szakmában. Úgyhogy én azt gondolom, hogy amiben mi kivesszük a részünket, ez nagyon-nagyon gazdag programkínálat, de még ezen kívül természetesen Sátoraljaújhelyben, a Kazinci Múzeumban, itt a Bortemplomban, kiállítások hangversenyekre, a Piarista Kollégium udvarán is kerül sor hangversenyre, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a közönséget.
Elismerésben részesült a gyöngyösi polgárőr. Múlt hétvégén tartotta ünnepségét a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség, Tisza Nána Díny és Háton. Az eseményen több elismerést is átadtak, itt többek között egy gyöngyösi polgárőr szövetség tagjának munkáját is elismerték. Bazsik Ottó díjazottat hallják.
Meglepett, azt csinálom, amit vállaltam, azt a munkámat, és hát igaz, hogy beladok mindent, amit tudok, ami időm van, igyekszek rászárni, hogy az életterünket megvédjük, mert ez az elsődleges a gyerekeink jövőjével kapcsolatban is, hogy hát azért nyugodtan tudjanak kimenni az utcára, nyugodtan el lehessen engedni őket, polgárőrségek különböző településeiről összegyűlnek, és akkor tart beszédet, többen is, és akkor utána kiosszák az elismeréseket a polgárőröknek. Évente egyszer ez a megyei találkozó. Most, amit megindítottak ezt a drogprevenciót, ezzel vannak problémák, ugye, hát meg van egyéb bűnmegelőzés, ugye gyermekvédelem. Én például személy szerint sokat járok a rendőrökkel, ugye kapcsolatok, meg jó kapcsolatot ápolunk, mert tényleg, hogy bejelentkezünk szolgálatra, szívesen fogadnak, majdnem, mint ha velük együtt ott dolgoznék, vagy valami, mert őszintén meggondolom, úgy érzem, sokszor, mint hogy a közéjük tartoznék, mert felhívjuk a figyelmet dolgokra, de meg hát ugye nekünk a rendőrséggel meg kiemelkedően ápoljuk a kapcsolatot, mert ez is a feladatunk. Az a helyzet, hogy volt olyan, hogy ugye sokáig résztem a közösségi médiába a dolgokat, hogy hát ez történik, az történik, ott ültem tehetetlenül, aztán úgy döntöttem, hogy én is tenni szeretnék valamit, és beállok polgárőrnek, és így sikerült. Decemberben megkaptam már ebből az év polgárőre díjat is, most meg ezt kaptam meg.
Apagyon és Baktaló rendházán összesen közel 200 millió forintból korszerűsítették a mezőgazdasági szakképző intézményeket, abból az Európai Uniós támogatásból, amelynek keretében 1 milliárd forintot fordítottak 4 vármegye 6 oktatási intézményére. Az eszközfejlesztéseken túl diákok, valamint gazdálkodók számára is szerveztek szemléletformáló programokat. Emelte ki a projektzáró rendezvényen Lévai Imre, az Északi Agrárszakképzési Centrum főigazgatója.
Bemutató üzemi programokról beszélünk, ahol az elmúlt egy év során 12 ilyen programot kellett mind a két helyszínen megszervezni, és a legkorszerűbb technikával, technológiával ismertették meg a gazdálkodókat. Baktaló rendházán egy diagnosztikai labor került kialakításra, illetve eszközökkel felszerelésre, Apagyon pedig erőgép, rövidtárcsa, illetve kultivátor került beszerzésre, aminek keretében ugye az általuk megművelt tanggazdasági területen precíziós gazdálkodást tudnak elvégezni. Ezek kerültek bemutatásra a gazdálkodóknak, és hosszabb távon pedig az intézménynél maradnak ezek az eszközök, tehát a nappali képzés tanulói számára is nyitottá válik.
Most pedig Székely Erikát, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakképzési és szaktanácsadási igazgatóság vezetőjét hallják.
Ez a vidékfejlesztési program keretében egy támogatási lehetőség. Itt gyakorlatilag konzorciumi formában vesznek részt azok az iskolák, akik az Agrárszakképzési Centrumhoz tartoznak, és mi kamarai oldalról ezt szakmailag tudjuk támogatni, és nagyon örömmel fogadjuk, hogy megvalósulnak azok a korszerű technológiát és annak megismerését lehetővé tevő fejlesztések, amelyekkel a gyerekek, a tanulók, akik az iskolapadban ülnek, illetve hát a felnőttek is, hiszen felnőttképzés keretében is van lehetőség erre, illetve hát a gazdálkodók, akiket érdekelnek ezek a bemutató üzemek, meg tudják nézni azt a legkorszerűbb technológiát, ami ma a mezőgazdaságban rendelkezésre állhat.
Végül Sesták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei közgyűlés elnökét hallják.
A gazdák is célzatja ennek a fejlesztésnek, ennek a beruházásnak, hiszen olyan módon változik a mezőgazdasági technológia, hogy ez folyamatos fejlesztés, fejlődést igényel a gazdák részéről is, nem lehet ugyanazzal a szemlélettel mezőgazdaságot művelni, mint ezelőtt 10-20 évvel, és ez valószínűleg így lesz a jövőben is gondolkodásban, most ami a legsürgetőbb az asszályhelyzet, milyen olyan új technológiák kellenek, olyan gépek, eljárások, amikkel mondjuk az asszályhelyzetre fel lehet készülni, vagy csökkenteni lehet a károkat. Ezért nagyon fontos ez a beruházás, ez a fejlesztés itt a Agrárszakképzési Centrumban, hogy valóban a felnőtt képzésben is tudják ezeket az eredményeket hasznosítani.
Végül az időjárásról. Derült, fátyolfelhős lesz az ég, csapadék nem várható, a déli délnyugati szél mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 15 és 20 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 20-án. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! Műsorunkban a Vinculum Caritatis közösség papi ágának lelki gyakorlatáról Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgetünk. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonjánál Tóth Gábor füzéri plébános atyát. Beszélgetésünknek az a témája, apropója, hogy pár évvel ezelőtt a Vinculum Caritatis közösség papi ágát újra szervezték, újjá szervezték, és ennek a közösségnek a tagja az Egri Főegyház megyéből, többek között Gábor atya, füzéri plébános is. Minden évben szokott a közösség a papoknak szervezni lelki gyakorlatot. Ezt a lelki gyakorlatot a közelmúltban tartották meg Püspök Szent Lászlón, és természetesen Gábor atya is részt vett ezen. Erről a lelki gyakorlatról fogunk beszélgetni. Próbáljuk a kedves rádió hallgatókat is lelkileg gazdagítani ezáltal, hogy Gabi atya megosztja az itt gyűjtött lelki tapasztalatait. Mi a helyszínválasztásnak az oka, miért Püspök Szent Lászlón szokták ezt a lelki gyakorlatot megszervezni?
Én is szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Korábbi riportban már elmondtuk, hogy a Vinculum Caritatis közösséget a 40-es években Palánkai Gausz Tibor jezsuita szerzetes alakította meg. Három ága van a Vinculum Caritatisnak, van a női ág, van a papi ág, és van a családosoknak az ága. A papi ág eléggé elöregedett sajnos az utóbbi évtizedekben, és egyházmegyénkben Kis Gábor atya, Jászfény Szarusi plébános pár évvel ezelőtt megszólított bennünket telefonon, személyesen invitált, hogy van-e kedvünk részt venni a Vinculum Caritatis papi ágának az új alakulásában. Ebben nem csak mint Egri főegyházmegyés papok vennénk részt, hanem az ország több pontjából, Váci egyházmegyéből, Veszprémiből, Szombathelyi egyházmegyéből is, illetve Esztergom-Budapesti megyéből is csatlakoznak hozzánk lelkiatyák, illetőleg hát még négy olyan lelkiatya él, idősebb testvér, akik még benne voltak a úgymond, csak úgy hívom őket, hogy ősközösségben, akik végig folyamatosan, még akár fű alatt is végezték ezt a fajta lelkiségi mozgalmat még a tiltás idején is, de nyilván a többség az a 90-es években a rendszerváltozás után a többi lelkiségi mozgalomhoz hasonlóan, akkor kezdett el megújulni, akkor kezdték a tagok bővíteni ezeket a különféle lelkiségi mozgalmakat. Alapvetően tehát egy jezsuita alapításról van szó, és ezért legtöbbször jezsuita atyák vitték a Vinculumnak a lelkiségét a papok számára, a papi ágat. Ezek közé tartozott Váci Enő atya, aki 90-ben megálmodta Püspök Szent Lászlóra hosszú hetének a meghosszabbított külterületi részére egy jezsuita lelki gyakorlatos házat, hasonlóképpen a Manrézához. Ezt úgy hívják most, hogy életrendezés háza. És itt, mivel hogy a jezsuita vezetésről van szó, Váci Enő atya ott van eltemetve a helyi temetőben, és hát a Püspök Szent László még arról is nevezetes, hogy Mindszenty József herceg prímást is közel egy évig itt tartották fogva, 1955-ben abban a kastélyban, ami eredetileg a pécsi püspök számára épült egy szép helyen, arborétummal, kis alastóval, és hát ez valóban egy olyan hely, mivel egyetlen utcából áll és zsáktelepülés, és csak az egyik oldalon vannak házak, szép régi vagy felújított, vagy átalakított régi parasztházak, tehát valóban alkalmas az elmélyülésre, annál is inkább, hogy a technika egy kicsit távol áll tőlünk, hiszen se térerő, se internet, se lefedettsége a telefonoknak nincs, tehát valóban el lehet mélyülni, nem kell állandóan a telefon nézni, hogy kikeresett vagy milyen ügyintézés vár otthon, hogyha majd hazamegyünk. Tehát itt nagyobb esély van így az elmélyülésre, és hát így nyilván ezt a Püspök Szent Lászlói helyszínt, amit Váci Enő atya megálmodott, ezt az életrendezés házát egyfajta törzshelyként, egy ilyen bázisként értelmezzük, és bár mindenkitől messze esik, ugyanúgy a szombathelyiektől, mint az egri megyésektől, vagy a váciaktól, kérdezte is az egyik új tagunk, hogy hát miért ott, miért nem közelebb valami közös helyen, valami közös nevezőt találni neki, és hát mondtuk, hogy azért, mert hát ez egy jezsuita alapítású, és hát így mindenki egyenlő eséllyel ér oda, mert egyforma távolságra, egyforma messzeségbe vagyunk tőle. Volt Szabó Feri atya is, aki pár évvel ezelőtt hunyt el, ő is volt a lelkivezetője ennek az ágnak, illetőleg most legutoljára már Hesz István jezsuita atyát kértük meg, aki rendes tag is lett, tehát jár hozzánk Jászfényszarúba, és minden hónap utolsó hétfőjén találkozunk a Jászfényszarúi plébánián. Szerbián, ahová Hesz István atya is el szokott jönni, most már ő Budapesten van, tehát közelebb van neki, de régebben még onnan Püspök Szent Lászlóról is feljárt, ott ismerkedtünk meg vele, ő felügyelte a lelki gyakorlatos házat, illetőleg ő is vezetett ott különféle Szent Ignáci és más egyéb lelki gyakorlatokat, nem csak vinkulumos lelki gyakorlatokat, és hát így most ő lett úgy mondja a jezsuita részről a lelki vezetőnk. A tavalyi és az idei lelki gyakorlatot is ő tartotta lent ott Püspök Szent Lászlón, és hát gyakorlatilag egyéb egyszer van egy ilyen éves lelki gyakorlat a papiáknak, de ilyenkor érezzük, amikor pár napig össze vagyunk zárva, hogy valóban összetartozunk, hogy különböző helyekről, különböző egyházmegyékből jövünk. Például Szabó Ernő atya, ő kint van Linzben, ő ott magyar lelkipásztort, nem csak a magyaroknak, hanem a keleti blokknak, lengyeleknek, szlávoknak, szlovákoknak, meg sok mindenkinek a lelkipásztora is. És ilyenkor egyéb egyszer tudunk vele találkozni, mert ilyenkor tud néhány napra elszakadni az ő feladataiból, Linzből, hogy a papiágnak ezt a magyarországi ágát ő is erősíts a jelenlétével.
Ami ezen a földön görbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló ál. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, s összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás és megérkezik. Ami ezen a földön körbe vesz, az olyan nekem, mint egy múló álom. Nemrég kezdődött, már is vége lesz, ha a nap felkel a láthatáron. Nincs itt maradandó városom, a szívem azt az új világot várja, és összehajtom majd a vánkosom, ha a hajnal rám talál. Hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik. Mert új eget és egy hazamegy a vándor, erről álmodott ő százszor. Arra tette fel az életét, hogy egy szép napon majd célba ér. Hazamegy a vándor, eltűnik, mint a kámfor, mintha soha nem lett volna itt, egy szempillantás is megérkezik.
A Vinculum Caritatis közösség papi ágának lelki gyakorlatáról Tóth Gábor füzéri plébánost hallják.
Ennek az idei lelki gyakorlatnak mi volt a témája, és hányan vettetek részt rajta?
Hát ez a mostani lelki gyakorlat saját kérésünkre egy kicsit rendhagyó volt. Próbáltuk úgy alakítani, vagy úgy megtervezni, hogy Szent Ignáci elemeket tartalmazzon. Egy Szent Ignáci lelki gyakorlat ugye lehet olyan, hogy valaki egyénileg végzi vezetéssel vagy kíséréssel, úgymond a lelki gyakorlat vezető kíséri, ez azt jelenti, hogy ad támpontokat, neki nem tanít és hallgat egy oldalon, ahogy megszoktuk, hanem ad neki néhány feladatot, amit el kell végeznie, és utána beszámol róla, hogy mit mondott neki az úr, meg mit sikerült a lélektől, milyen inspirációkat kapott. Ez a kísérésnek a folyamata, ez is egy jezsuita, tehát egy Szent Ignáci típus. A miénk az alapvetően ugye kicsit úgy próbálta a kettőt ötvözni, tehát alapvetően olyan túl sok információt vagy tanítást nem kaptunk, mint a tavalyi évben, ahol hasonlóképpen beszámoltam róla, de a tapasztalataimat el tudom mondani, illetőleg, hogy bennem milyen gondolatok ébredtek. Tehát gyakorlatilag elkezdtük hétfőn a ráhangolódást, ugye minden Szent Ignáci lelki gyakorlatnak van egy ilyen ráhangoló ideje, ami általában a teljes 30 napos Szent Ignáci lelki gyakorlatnál az első hét. Na most nekünk 4 nap állt rendelkezésre, 4 teljes nap, tehát ebbe belesűríteni azt, hogy legyenek szilenciumos részek is és hangos részek is, ezt úgy próbáltuk megoldani, hogy hétfőtől szerdáig szilenciumos rész volt, hogy nem szóltunk egymáshoz, és akkor csütörtök reggeltől péntek délig maradtunk, mert pénteken dél bebér után mindenki indult haza, mert hát ugye messze vagyunk a lelki gyakorlatos háztól, mindenkinek a saját ugye szolgálati helye messze esik, és időben el kellett indulni visszafelé, és hát próbáltuk ebbe a 4,5 napba belesűríteni azt, amit lehetett. Hát ebből ugye a hétfői nap, ahogy mondtam már, a megérkezés, az Isten jelenlétébe helyezkedés azért nehéz, mert ugye hozzuk magunkkal az utazásnak a feszültségét, van, aki 3-4-5, van, aki 6 órát utazik, vannak a Nagyváradi Egyházmegyéből is van egy erdélyi atya, aki az idén ebbe az évbe csatlakozott hozzánk, és most el is tudott jönni ide a lelki gyakorlatra is. Tehát kell egyfajta ugye, a kipakolás, a lecuccolás, egy kicsit a megérkezés, a lehigadás, hogy mit hajtunk otthon 4-5 misével, a nyakunkba indultunk útnak, az útnak a fáradalma, és akkor vasárnap este egy kicsit úgy próbálunk ráhangolódni arra, hogy na most ténylegesen elkezdődik. Tehát már vasárnap este elkezdődött a lelki gyakorlat azzal, hogy próbáltunk egy kicsit megnyugodni, hogy 5 napig most még a fűsenő körülöttünk, hogy szokták mondani, hogy próbáljuk meg felfogni azt, hogy most nincs rajtunk felelősség, most csak az Istené akarok lenni, Isten jelenlétébe tudok helyezkedni. És ugye itt már vasárnap este felvetődött az, hogy ha te még rám az Isten hangja, tudok-e annyira megérkezni lélekben is, nem csak fizikálisan, hogy tényleg ott legyek, hogy oda tegyem magam, nem csak a szilenciumos időszak miatt, hanem azért, hogy most ez egy Isten idő lesz. Tehát nem egy munkaidő, hogy na megvan a vasárnap, elláttam a szentmiséket, hanem természetesen most az Isten az, aki meghívott erre a papi szolgálatra, és hát ő az, aki most meghív arra, hogy amikor Jézus is mondja a tanítványainak, hogy gyertek, pihenjünk egy kicsit. Hát ez ugye egyfajta távolodás és közeledés. A távolodás az, amikor annyira el vagyunk havazva a munkában, hogy már el is feledkezünk arról, aki meghívott minket az Istenről. A közeledés meg az, amikor visszatérünk hozzá, ahogy a tanítványok is visszatértek és beszámoltak Jézusnak arról, hogy mi mindent sikerült tenniük aznap. Ugye volt, amikor el voltak szontyolodva, hogy hát nekünk nem sikerült kiűzni az ördögöt, hát hol a hiba a képben, vagy nem fogtunk halat, ugye a halfogás és ehhez hasonlók. Ez mi is a lelkipásztorkodásban gyakran átélhetjük azt, hogy ha nem volt olyan eredményes valami munka, vagy valami, és akkor, vagy ha olyanokkal kell foglalkozni, ami nem közvetlenül papi feladat, a pályázatoknak az ügyintézése, a közművek és egyéb felé való ügyintézések, ezek nem éppen a papi feladatok közé tartoznak, de egyfajta keresztként ezeket is fel kell venni. Ezért kell például a hétköznapokban is nem csak a lelki gyakorlat alkalmával megtanulni a csend és az aktivizmus közötti harmóniát, hogy legyen egyfajta átmenet, hogy ezekben a pörgős napokban is tudjunk egy kicsit csendesedni, tehát minden nap legyen lelki gyakorlat, nem csak amikor Püspök Szent Lászlón ténylegesen lelki gyakorlaton vagyunk. Ez ugye még a ráhangolódáshoz a hétfői reggeli elmélkedésben hozzátartozott Jeremiás próféta meghívása. Tehát a napi rend úgy volt, hogy 7:30 reggelente egy elmélkedés volt, egy ilyen félórás elmélkedő szentírásos adoráció. Ebben István atya előre már vasárnap este előző este elmondta, hogy mi elmélkedjünk, hogy még este olvassuk el azt az ige helyet, amiről másnap elmélkedni kell. Jeremiás meghívásában ott van a buzdítás, hogy ne félj, veled leszek, veled megyek, mindenben segítek neked, majd ne félj attól, hogy kicsinek érzed magad, vagy alkalmatlanak a feladatra, és így tovább. Ezzel a felütéssel indítottuk tehát a hétfői napot, ami elsősorban ebben a jelenlétbe helyezkedésre vonatkozott. Az állapotunk megújítása csak úgy lett, hogyha kivetkőzünk az önsajnálatból, meg az önszeretetből, ugye, hogy néha ilyen önkéntes mártírok vagyunk, hogy már megint mennyi teher van rajtam, igen, de kell, hogy beszámoljunk az Istennek is. A szentek például Isten vonzásában élnek, ugye ez pont Éri Szent Fülöp ünnepén, május 26-án hangzott el, tehát egy kicsit Fülöp atyára is kitértünk, hogy ő is mennyi minden megpróbáltatáson ment keresztül, mennyi infrastruktúrális hiányosság volt ahhoz képest, amilyen modern körülmények meg technikai feltételek mellett élünk mi, vagy ami is foglalkozunk az ifjúsággal, minden lehetőség adott, különböző interaktív dolgoknak a használata, meg egyéb is, hogy Fülöp atya akkori középkori kezdetleges módszereivel, jó szóval milyen jól tudta vezetni az ifjúságot. És akkor ugye a reggelima és az egész napi rend hasonlít az ember életéhez. A reggelima a megtestesülés, úgymond a megszületés utána, és akkor majd estére úgy elfáradunk, megöregszünk. Tehát minden nap olyan, mint egy emberi élet. Reggel a születéssel kezdődik, délben ugye a 40 éves korunkra, ugye az életközepi dolgokra elérünk, kicsit megpihenünk talán. Talán ezért is van, hogy az idősebb kollégák ugye a siestát is beiktatnak ebéd után. Úgymond a kajakóma az ugye ez néha jól esik, csak utána lehet, hogy rosszabb belőle felébredni, vagy újra visszatérni a munkába. És hát ugye a délután meg azt érezzük, hogy ahogy jön az este, ugye egyre öregszünk, és akkor estére már gyakorlatilag megöregszünk, reggel meg megint szinte újjászületünk a szó keresztény értelmében. Hát ugye, tehát a minden napnak az eseménye úgy van, hogy egyszer majd le kell adni a szerelést, ahogy szokták mondani. A világot és a mi életünket is az mentheti meg, hogyha az önkorlátozás, az alázat és az ima módjaival példást statuálunk, tehát egyrészt magunknak, tehát hogy legyen bennünk alázat és imádság. Én úgy szoktam mondani, hogy a pap legyen vallásos. A másik az, hogy azok a fajta önkorlátozások, hogy néha kicsúszik a szabadidő a kezünkből, hogy vagy pont a fáradtság miatt, vagy pont azért, mert kicsit lazább nap volt, könnyen előfordulhat, hogy mi is ott ragadunk mondjuk a média előtt, vagy az internet előtt, vagy a különböző videótartalmak előtt, amik építőek lehetnek, meg érdekesek lehetnek, hasznosak lehetnek, de itt is meg kell tudni húzni a határt. Én erre, amikor volt egy ilyen közös megbeszélésünk, ilyen konsziderációnk, én azt a tippet adtam a paptestvéreknek, hogy nekem elég régi a laptopom, és már a aksi is eléggé gyenge benne. Én azt szoktam csinálni, mint az idő limitnél, én nem rakom rá töltőre a használatkor a laptopot, az körülbelül másfél órát bír, ami másfél órába belefér a levelezéseim, az e-maileknek a megnézése, közösségi oldal, közösségi média és egyéb meg videók, ami másfél órában még az aksi tart, belefér, megnézem. Ami nem fér bele, akkor így jártam. És van fontossági sorrend, hogy nyilván a hivatalos levelezési résszel kezdem, ha kell és határidős, akkor reagálok, ha nem, akkor meg ugye még az ember még ugye tud rá reflektálni, meg egyéb napközben, meg egyéb más. Aztán ugye a kegyelem útja és a bűn útja, ugye ez két külön út, ez megint egy másik téma volt István atya részéről, tehát nem konstruktívan felépített tanítást adott, hanem néha mondott egy-egy mondatot, és akkor pici magyarázatot fűzött hozzá, és akkor innentől kezdve nekünk kellett hozzátenni a sajátunkat. Hogyan hallom meg az Isten hangját, amikor nem tudok ilyen csendet teremteni, mint amilyet Püspök Szent László teremt? A múlt felidézésével tudom Isten hangját. Ez hasonló ahhoz, ez akkor jutott eszembe nekem is, van ez a karizmatikus ének, hogy emlékezzél meg az Úr jóságáról. Ez az ének kifejezi azt, hogy vissza kell térni azokhoz a pillanatokhoz, amikor tényleg dinamikusan megéltem Istennek a jelenlétét az életemben. Ezeket a kérdéseket kell feltenni magunkban, hogy mikor, hol, mi történt és miért. Van olyan, hogy nem imádkozunk, hanem teljesen mással vagyunk elfoglalva, és mégis valamilyen gyerekkori emlékép bejön. Ezt tapasztaljuk a Szentlélek szeminárium alkalmával, amikor levelet írunk Jézusnak, vagy az élegyónásra készülünk. Most a Hólóházi Szentlélek szemináristákkal pont itt tartunk ebben a szakaszban, hogy nagyon sokszor Jézus valamilyen képet küld elénk, és csodálkozunk, hogy miért ezt, és most mit kezdjek ezzel. Valószínűleg azért, mert imában foglalkozni kell azzal a történéssel, és rá fogunk jönni, hogy nem csak egy déjà vu élményt élünk át, hanem valóban vannak a múltban olyan feldolgozatlan dolgok, amire Jézus itt és most akar reagálni, és azt szeretné, hogyha vele feldolgoznánk. Tehát ez mind arra vonatkozik, hogy hogyan lép bele Isten az életünkbe, és ugye ez nem csak a papoknak, lelkipásztoroknak szóló kérdés, hanem mindnyájunknak. A múlt megismerése vezet a jövő jobb megértéséhez. Ez Szent Ignácnak a lelki gyakorlatában is benne van. Ezt annak idején piarista osztályfőnökömmel úgy tanultuk, hogy A múlt nem egy egyre súlyosbodó teher, hanem alapanyag a jövő építéséhez. Ugye tudjuk, hogy az internacionáli az teljesen másképp viszonyult a múlthoz, a múltat végképp eltörölni. A bűnös volt, múltat igen, tehát a bűnös életre, tehát a bűnbánattartásnál az, hogy Isten semmisé teszi a bűneinket, Jézus meg tud szabadítani, erre vonatkozhat az, hogy a múltat végképp eltörölni. De azt a múltat, amit én hordozok magamban, ha Isten jelenlétébe helyezem, akkor a múlt valóban nem egyre súlyosbodó teher lesz, hanem alapanyag a dinamikusabb jövőhöz, vagy a jövő építéséhez. Ez azért van, mert Isten közelíteni akar az emberhez, de nem dől át, nem lép át korlátokat, tehát annyira tiszteletben tartja a szabad akaratunkat, hogy nem lép át korlátokat, hanem ahogyan Jézus mondja, az ajtód előtt állok és zörgettek. Időnként kell külső kontroll, például lelkivezető, vagy olyan baráti társaság, akik szólnak, hogy figyelj, hát egyedül, vagy lehet, hogy nem vetted észre, hogy most ez nem jó döntés volt, vagy nem jól csinálsz dolgokat, akkor tudjál már róla, hogy na, most esetleg ez másképp is lehetne. Ezt a Szentlélek szemináriumban úgy hívjuk, hogy a tanítványságnál, hogy a tanítványok közötti baráti fedés, amikor építő kritikát fogalmazunk meg, azért, hogy a másikat segítsük a lelki előre menetelben. Jönnek hatások Istentől, jönnek emberektől, és jönnek önmagunktól is. Ezeknek az összhangját kell ugyanúgy megtalálni napi elmélkedésekben, mint hogy a szeretett parancsnak is, a hármas viszonyulásában az Isten, az embertárs és az önmagunkkal kapcsolatos viszonyban.
Hol kezdődött, hol ér véget, és ott milyen törvény érvényes? Honnan jöttem, hova tartok? A csónakom hol ér majd partot? Még homályos a kép, de a lelkemben már hiszem. Sűrű felhő zár el minket, fél homály borít be mindent, csak szívünk látja a valóságot, azt a földön túl álmot. Mert homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom mégis úgy hat rám, mert sokkal több várott, mint gondolnám. Minden ott kezdődött, és nem ér véget, ott az élet törvénye érvényes. Oda tartok, a csónakom ott ér majd partot. Bár homályos a kép, de a lelkemben már él. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom, mégis úgy hat rám, mert sokkal több várott, mint gondolnám. Csak nézem azt a tükröt, azt a sok apró szilánkot, és a tökéletes képet még csak darabokban látom, de mint édes álom, mégis úgy hat rám,
Folytatjuk Tóth Gábor füzéri plébános atyával a beszélgetést, az elmélkedést a Vinculum Caritatis közösségpapi ágának lelki gyakorlatáról. A második nap milyen témával, témákkal folytatódott?
A második nap a napindító elmélkedés. Ti is el akartok menni János 660-tól a 70-ig, erről elmélkedtünk a reggeli ráhanguló elmélkedésben, amikor mondják, hogy kemény beszéd, ez ugyan kihallgatja, és akkor ugye Jézus csalódottan kérdezi, hogy csak nem akartok ti is elmenni, és akkor Péter megszólal, uram, kihez mennénk, tiéd az életet adó tanítás. Második nap ugye a nap megszentelése, Isten bármikor megjelenhet az életünkben, hasonlóképpen, mint Mózes vagy Illés életében, az én idő mellett kell, hogy Isten idő is legyen. Átgondolhatjuk azt az előző gondolatmenethez kapcsolódva, hogy hol a helyem a dolgok rendszerében. Például, ha megnézünk egy csoportképet, általános iskolást, középiskolás vagy tablóképet, akkor hogyan viszonyultunk egymáshoz, hogyan viszonyultam az Istenhez, és hogyan viszonyultam önmagunkhoz. Tehát azért jó ezeket a retróképeket vagy csoportképeket visszanézni, hogy megtudjuk, hogy hol volt a helyem a dolgok rendszerében, ebből mennyire valósult meg az Isten akarata. Ezt most miért és mit kell ezen a történésen keresztül felismernem. Szabad néha bénáznunk, ugye ezt tapasztaljuk, de hajlandóak legyünk neki látni új életet kezdeni, ugye a megtérés és a bűnbánat, ugye szintén megint átfedésben a Szentlélek szeminárium anyagával. A bűnbánat azt is jelenti, hogy felelősséget vállalok a tetteimért, a szavaimért, a gondolatokért, ugye ahogyan a bűnbánati részbe szoktuk gondolattal, szóval, cselekedettel, mulasztással, ami fontos, hogy magunkhoz is őszintének lenni. A bűn által ugye elveszítettük az ártatlanságunkat, de átélhetjük a megváltást is, hiszen ugye Jézus szüntelenül szabadítani akar bennünket, mert ugye ahogyan a Kárpátia zenekarnak is az egyik dalában van, a bűn az csak bűn marad. Tehát valóban, amit nem bánunk meg, vagy nem engedünk el, nem dolgozunk fel, akkor az ugye ott marad, mint egy gyógyíthatatlan seb. Nem az a lényeg, hogy bűnösnek érezzük-e magunkat, hanem hogy Isten miből akar minket felemelni. A lelki nyugalom akadálya viszont ma az internet. Ugye nagyon sokan stresszben vannak, a lelki pásztorok is, hogy nézik a telefonjukat, mert ugye most már az imádságot is, a zsolozsmát is az internetes alkalmazáson nézzük, mert nem nagyon használjuk a régi vastag különféle zsolozsmás könyveket, a négy kötetet, hanem már amikor papír összejövetelen vagyunk, lehet látni, hogy mindenki már pörgeti a kütyűt és ehhez hasonlók. És hát ez is egyfajta függőség, ami az Isten időből elvehet. Ferenc pápa mondta a fiataloknak, hogy a telefonfüggőség a legnagyobb kísértés, és azt is mondta, azt a buzdítást is Ferenc pápa emlékszem rá ezekre a tanításokra, hogy ne a okos kütyük használjanak titeket, hanem ti használjátok okosan a kütyűiteket. És ez egy óriási bölcsesség, tehát már pár éve tapasztaljuk azt, hogy mintha a gépek hatása alá vagy irányítása alá kerültünk volna. Aztán, amin érdemes elgondolkodni a papnak a saját napi önvizsgálatán keresztül, hogy mit kapnak a hívek a személyemen keresztül. Jézus szíve, bízhatsz bennem. Ez egy ilyen kérdés. Tehát ugye Jézus szíve, bízok benned, ez egy dolog, ezt ugye imádkozzuk az irgalmasságban. De ha megfordítjuk a kérdést, Jézus szíve, bízhatsz bennem? Tehát vagyok olyan hűséges szolgád, akit meghívtál, hogy maradéktalanul teljesítem a kötelességemet? Papi időszalagom, ugye ad, hogy lássak, mint a szintén egy karizmatikus énekben, ahogy Bartimeus is mondja, hogy Jézus Dávid fia, könyörülj rajtam. Tehát, hogy lássuk azt, hogy valóban másoknak áldás volt-e az életem. És akkor itt volt egy ilyen csendes elmélkedés, én ezt tovább vittem, hiszen van egy olyan temetési ének, ami úgy kezdődik, hogy elfáradtam megpihenni, hozzád szállok, Istenem. Én ezt elkezdtem így írogatni a szilenciumos időszakban, amikor elmélkedtünk. Ennek ugye úgy van a szövege, és minden sorhoz írtam egy reflexiót, egy ilyen gondolatot, amire indított a lélek. Az első sor tehát így van, hogy elfáradtam megpihenni, hozzád szállok, Istenem, ez a ráhagyatkozás. Te hívednek nagy utalmú, szent nyugalmat adj nekem. Ugye a moldvai csángó himnuszba, az esti himnuszba, a fényes nap immár lenyugodott, abban úgy szoktuk mondani, hogy minden élő megnyugodalomra, az Istentől elrendelt álomra, de én, Uram, úgy megyek ágyamban, mintha mennék gyászos koporsomba. Tehát amit mondtam már, az ember életnek a megélése a napirend folyamán, este meghalunk, reggel pedig feltámadunk az ébredéssel. az életnek baját, terhét, vállaimról levevéd, nyugton fekszem koporsommal, lelkem vágyva tör feléd. A nyugalomra tér azt jelenti, hogy elalszik, de ugyanígy a halottakról is, a szeretteinkről is azt szoktuk mondani, hogy nyugalomra tért, meg örök nyugodalmat kívánunk neki. A második verszak ennek a temetés éneknek: jártam, uram, az életnek tövises nagy útjait, na ezekről szólnak a reflexiók, hogy visszatekintek az életemre. Bocsásd meg, ha gyarlóságom olykor tán tévútra vit, itt van a bűnbánat és a bűnbocsánat szentsége, nem csak adom a bűnbocsánatot, hanem kapom is. Pont a napokban kérdezte valaki, és a papok mikor jönnek, és hogyan, és kinek. Mondom, szoktam én is, mondom, havi rendszerességgel, mert mondom, hozzám is járnak papok, különböző helyekről, mondom, ilyenkor kapok az alkalmon, hogy házhoz jön a gyóntató, teljesen mindegy, hogy ki az, mondom, nincs fix gyóntatom, de igen, a papok is szoktak egymásnak gyónni. Azt mondja, hát nem irigyellek benneteket. Aztán a másik a folytatása az elmélkedésnek, vagy ennek a temetés éneknek: emlékezzél, megbotlottam, de bánkódtam vétkemen, ugye ez még mindig a bűnbánat, benned bíztam, s földi pályán benned bízva végezem. Tehát ugye a napnak a lezárása. És akkor itt van az, hogy ami nekem a legjobban tetszik, az a sor, az a harmadik verszakban van. Áldásoddal halmoztál el, hála érte Istenem, ez egyfajta dicsőítés, hálaadás. Uram, lássad, hogy másoknak áldás volt az életem. Na, ezt alakítottam át. Uram, lássuk, hogy másoknak áldás lett az életem? Áldás voltam, vagy átok másokra? Volt, hogy megbotránkoztattam másokat, vagy a lelki élet útján elősegítettem? Csak szervezője voltam a lelki programoknak, vagy résztvevője is? Itt ugye hegyközi karizmatikus programok, ugye negyed évente, vagy néha havi rendszerességgel mindig van valami nálunk, és gyakorlatilag ebből kiindulva lehet az, hogy itt is a szervezésben elveszünk, vagy a részletekben. Uram, lássuk, hogy másoknak áldás volt-e az életem, tehát ez is egyfajta lelki tükör. S ha a bűnnek veszélybe estek sok hibám miatt, áraz rájuk ókegyelmes segítő malasztodat, vagyis a nevemben is, ugye segíts meg azokat, meg a helyetük is, vagy a távol létükben is bocsánatot kérünk azoktól, akiket esetleg megbántottunk, vagy megbotránkoztunk, tehát ez is egyfajta visszatekintés. És a következő gondolatmenet még, ami ezen a napon elhangzott, hogy nem-e világból valók vagyunk, tehát hiába a világban élünk, ugye, ahogy a János prológus is van, hogy nem-e világból valók, mint ahogy én is, meg, ugye pont a, meg a főpapi beszédben is, a búcsú beszédben János 17-ben, hogy nem-e világból valók, mint ahogy én sem vagyok ebből a világból. A világba jött, de a világ nem ismerte meg őt, és így tovább. Tehát erről elmélkedtünk, ebben most úgy részletekbe nem akarom belemenni. Lényeg az, hogy a világba lép Jézus, és ahová hív Jézus, oda mennek a követői, osztoznak a sorsában. Milyen Jézust formál meg a papi életem, a papi szent képem, vagy hát a papi élet szentségem, úgymond. Most a szent kép azért jutott eszembe, mert itt eszembe jutott egy gyerekkori élményem, az úgynevezett szent kép csoda. Az történt, hogy Tóth nagymamámat temettünk 85-ben, és volt egy csontfedeles imakönyv, amit a tesóm kapott első áldozása, de azt mindig kölcsön adtuk nagyinak, mert nagyon szerette. És volt benne egy Jézus szíve kép, ami a kedvencem volt, és hát el akartam tőle kérni, de hát mondta, hogy az, neki is tetszik az a kép, majd egyszer odaadja, de hogy az a könyvjelzője, és akkor hát amikor a Tóth nagyi meghalt, akkor betettük az imakönyvvel együtt a szent képet a koporsóba, és én hát nagyon sajnáltam azt a szent képet, hogy most a koporsóval, meg nagyi testével, meg az imakönyvvel együtt ott fog elrótadni, lebomlani a földben, a sírban, és akkor az történt, hogy a temetés után hazamentünk, és megtaláltam az én elsoldozási imakönyvemet, és ott volt benne a kép. De hogy került oda, fogalmam sincs, de még a hideg is kirázott. Mentem, szaladtam az imakönyvvel, meg a képpel a kezembe anyuhoz, mert anyuiknak előtte mondta, hogy ne tegyük már be, az olyan szép az a Jézus kép, hogy nagyi nekem, amúgy is nekem akart adni a fasori nagyi, ne tegyük már benned. Nem, hát a nagyi szerette, hadd vigye magával a sírba, meg minden. És akkor fú, hát nagyon-nagyon rosszul esett az a dolog, és akkor otthon megdöbbenve szaladok kifelé, mondom, mutatom anyuiknak, hogy megvan a kép, nagyi visszaküldte a képet. Mi van? Nagyi elküldte nekem a képet, átküldte valahogy, teleportált az imakönyvembe. Te kivetted a képet az imakönyvből? Nem vettem ki, hát együtt raktuk be a koporsóba. Nézd meg, itt van, ez az a kép. Nagyi visszaküldte nekem a képet. És ez a kép, ez most is megvan valahol, most pont nincs a kezembe, meg ugye rádióhallgatók nem is látják, fejbe a rádiónézők látnák, de most nem tudom előket keresni, de tehát egy eléggé közismert képről van szó, és hát most is néha úgy végigfut a hátamon a hideg, az a megtapasztalás 11 évesen, hogy ezért neveztem el szent képcsodának, hogy az Isten váratlanul megjelen az életünkben, akár ilyen anyagi dolgokon keresztül is. Tehát ugye itt vagyunk ebbe a világba, és az Isten néha dinamikusan beleszól a világba, hogy egy ilyen szent képcsodával is elbűvöl bennünket.
A harmadik nap, mivel folytatódott a lelki gyakorlat, akkor a előző napokban már akkor az Isten jelenlétébe helyezkedtetek, illetve a bűnbánatról, bűnbocsánatról is volt szó.
Igen, hát ugye a bűnbocsánat maga után vonja a keresztutat is, de előtte még a jópásztorról elmélkedtünk, hogy a jópásztor ismeri juhait, tehát a János 10-ről elmélkedtünk. Itt tovább léptünk ugye a papi életnek a szemszögéből, hogy a pap akkor is közösségben van, hogyha egyedül misézik, ugye egyedül vagyunk, de nem magányosan, tehát mindig vannak közöttünk a szentek meg egyéb. Itt nagyon sokszor visszautaltunk, vagy legalábbis nekem nagyon sok emlékem volt a Covidról, hogy a zárt ajtók mögött is milyen fura volt, hogy és a konszideráció az esti megosztásban elmondtam, hogy én soha nem éreztem magam egyedül a zárt üres templomban sem, amikor a Covid alatt nem jöhettek be a hívek, hanem érzékeltem magam mellett a szenteknek a jelenlétét, akár még csepelényét, vagy áspüspökét is, az itt szolgált elhunyt plébánosoknak a jelenlétét, az átimádkozott falakét, az elhunyt hívekét, akár azokat is, akiket már én temettem a 17 évem alatt, és közben éreztem a szüleimnek, a nagyszüleimnek, tehát az elhunyt hozzátartozóimnak is a jelenlétét, tehát valóban a pap a szentek közösségében mutatja meg a szentmisét, csak évközben normál körülmények között azért nem reflektálunk erre, mert megszoktuk, hogy vannak körülöttünk élő emberek fizikai valóságban, és amikor úgy mutattam be a szentmisét, hogy üres volt a templom, akkor sem volt üres, akkor is tele volt, csak nem látható módon. Ez egy újfajta megtapasztalás volt. Tehát egyre több pozitív hozadéka volt a Covidnak, ugye erről annak idején már riportoztunk, hogy volt olyan paptestvér, aki azt mondta most a lelki gyakorlat alatt, hogy azt vett észre, hogy többet imádkozik, nem kell rohanni a többi faluba, hogy most kezdte igazán átérezni, hogy mit jelent az, hogy pap vagy te mindörökké Melkizedek rendje szerint, hogy kint vészhelyzet van, veszélyhelyzet, meg Covid, meg blokád, meg minden van, tehát kijárási korlátozás, meg egyebek, ezek ugye akkor új fogalmak voltak nekünk, és meg kijárási tilalom, és akkor, hogy ebben a csendben, ebben a vészhelyzetben egy kicsit lehigadt mindenki, hogy tényleg mennyire esendő az életünk, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy egy kicsit úgy kihozanodjunk a világ rohanásából és szédületéből. Aztán olyan is volt, ugye, hogy a bűnbeesésnél, ugye, hogy olyan, mint amikor pocsolyába lépünk, hogy mi jut eszünk be a lábmosásról, például erről kellett elmélkedni. Ugye a lábmosásról mindig a Jézus igéje van bennünk, de az, hogy amikor, például nekünk, amikor érsek, hogyha megmosta a lábunkat a bazilikában, akkor tudatosult kispapként először bennünk, hogy ha pocsolyába lépünk, vagy valami, ugye akkor is az volt, hogy a szüleink ugye letisztogatták a cipőnket, meg a lábunkat, meg minden a sártól. Ugyanezt csinálja velünk is az Isten, hogy letisztogat bennünket. De Jézus ezt is le tudja takarítani, ezeket a kis koszolódásokat, amit saját magunknak okozunk. Aztán itt az is van, hogy aki kellemetlenek számunkra az évek során, akár munkatársak, akár más lelkipásztor testvérek, vagy a hívek közül valaki akadékoskodik, vagy valami, akkor utólag rájövünk, hogy nem biztos, hogy ártani akarnak nekünk, sőt, lehet, hogy ők pont azok a külső kontroll, egy kegyelmi lehetőség, amikor elgondolkodhatunk, hogy tényleg lehet, hogy valamit mi nem csinálunk jól. És erre is ritkán reagálunk, vagy reflektálunk, tehát annyira megszoktuk az önállóságot, hogy a külső kontrollt néha zokon veszük, hogyha valamiért szólnak, hogyha valahogy nem tesszük oda teljesen magunkat egy-egy szolgálat elvégzésére. Hál' Istennek nálam ez ritkán fordul elő, de én is rájöttem arra, tehát visszatekintve a 26 papi évemre, hogy amikor esetleg volt olyan dolog, hogy valami rosszul esett egy-egy visszajelzés, vagy egy vélemény, akkor igazából az egy tovább lépés volt, nem pedig egy visszahúzó erő, tehát semmiképpen nem rossz indulatból történtek ezek a fajta kommunikációk. Aztán ugye a félelmeink azok ugye most ugye életközepibe vagyunk, ugye 50 évesek elmúltunk a többségünk, akik járunk a vinkulumba, és hát ugye tele vagyunk félelemmel, meg ilyen úgynevezett kompetencia frusztrációval, hogyha lerobbanunk, egyedül vagyunk, mikor fognak minket megtalálni, ki fogja ránk nyitni az ajtót, ha lerobbanunk, és nem tudjuk magunkat ellátni, akkor hova kerülünk, szoc otthonba, papi otthonba, vagy elfekvőbe, vagy egyáltalán ki fog gondoskodni rólunk. Ez egy ilyen alapvető félelem, ami egy ilyen szükséges dolog, hogy foglalkozunk vele, meg hogy annál inkább ügyeljünk az egészség megőrzésére. És akkor erre eszembe jutott a Franco Nerónak az egyik mondása a honfoglalás filmből, ugye Árpád vezér, akkor a Levente mondja a fia, hogy mindig azt álmodja, hogy egy árnyék követés, ő az az árnyék. És akkor azt mondja erre az apja Franco Nero, hogy a félelmeink követnek, mint az árnyék, és ez valóban így van, hogy ahogy megyünk előre a korban, úgy egyre inkább megfogalmazódik bennünk, hogy az egyedüllétnek vannak előnyei, például az elcsendesedés szempontjából, de vannak hátrányai is. Na és akkor itt jön be az, amit mondtam, hogy a keresztútról kellett elmélkedni, hol a helyem a dolgok rendszerében. Van, amikor Cirene és Simonok vagyunk, van, amikor pedig Veronikák, amikor ugye Veronika kendőjét nyújtjuk másoknak, a jó lelki tanácsadással, vagy egy jó prédikációval, vagy egyéb. Vagy pedig, hát van olyan is, hogy amikor például visszatérünk a bűneinkbe, vagy a rossz szokásainkba, azok olyanok, mint hogyha éppen valamelyik római katona lennénk, és korbáccsal hajszolnánk Jézust a keresztúton. Egyszer gyerekkoromban hallottam egy lelki gyakorlaton, nem emlékszem már, hogy kitartotta, egy minisás találkozó alkalmával, hogy amikor a régi bűneinkbe visszaesünk, és nem küzdünk ellene, az olyan, mint hogyha minden egyes visszatérő bűn, ahányszor elkövetjük, annyi korbácsütés Jézusnak a hátán, és akkor gyerekkoromban ezen nagyon elgondolkodtam, és most, hogy így ennyi év után, évtizedek múlva újra előkerül ez a kérdés, hogy hol a dolgom a keresztútnak a rendszerében, akkor bizony nem csak Cirene és Simon szoktam lenni, meg Veronika, hanem bizony van, amikor nekem is korbács van a kezemben, és római katonának öltözve hajszolom azt a Jézust, akinek a munkatársa vagyok, aki meghívott az ő szolgálatába.
Gábor, hogyha neked mit adott ez a lelki gyakorlat, a Vinculum Caritatis papjágának a lelki gyakorlata?
Leginkább azt a megtapasztalás, hogy mit jelent az, hogy közösségben élünk. 15-en voltunk egyébként a lelki gyakorlaton, most voltunk a legtöbben, tehát az előző évekhez hasonlóan szinte majdnem mindenki el tudott jönni egy-két kivétellel, akik okkal betegség miatt hiányoztak. És akkor Kis Gábor atya elmagyarázta a Vinculum lelkiségének a lényegét, hogy tulajdonképpen egy szabályos háromszöget kell elképzelni, hogy mi a Vinculum lelkiségnek a lényege a papiákban. Az, hogy egyedül vagyunk a plébánián, egyedül szolgálunk, ahogy az előbb már említettem, de együtt vagyunk, például így havonta egyszer, vagy az éves lelki gyakorlaton 15-en, Püspök Szent Lászlón, és ugyanakkor pedig egységben vagyunk, tehát mindegyik ebetűvel kezdődik, mindegyikben benne van az egy, hogy a hármas egy. Egyedül, együtt, egységben, és hát nyilván egymásért. Ez azt is jelenti, hogy amikor éppen nem vagyunk jelen a vinkulumon, tehát a utolsó hétfőkön vagy valami, akkor is telefonon beszoktunk jelentkezni azok, akik nem tudnak elmenni. Kihangosítva mindig felhívjuk egymást, hogy mi van veled, hogy vagy, mi minden történt. Mindig rákérdezünk az utolsó hétfők alkalmával a havi találkozókon, hogy kinek milyen a lelki élete, milyen nehézségei, milyen örömei vannak, és ezeket mind megosztjuk egymással. Ez azért is jó, mert egyfajta ilyen országos lefedettségünk van arról, hogy milyen a lelki állapota éppen a lelkipásztoroknak. Nyilván ez egy kis réteget érint, tehát nem egy országos felmérés akar lenni, nem a statisztikát javítja, hanem tanúság nekünk, hogy a másik öröme a mi örömünk, a másik bánata vagy kudarca a mi kudarcunk is, ezáltal leszünk egyedül, együtt, egységben egymásért.
A Vinculum Caritatis közösség papi ágának lelki gyakorlatáról Tóth Gábor füzéri plébánossal beszélgettünk.
Értékadó. Magazinműsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, további tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.